Az ige testélet közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, ünnepi Isten tiszteletünket a 315. dicséret éneklésével kezdjük meg, helyünket elfoglalva mind a 7 versét énekeljük el a 315. dicséretnek. A 315. dicséret első verse így kezdődik: Krisztus Urunknak áldott születésén.
Thank you.
a mi ünnepi istentiszteletünk megáldása, közös ígére figyelésünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Imádkozzunk. Mindenható mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálatelt szívvel köszönjük meg neked az újbóli lehetőséget, hogy karácsony szent ünnepén újra együtt lehetünk a gyülekezet közösségében. Köszönjük, Urunk, a megtartott életünket, és köszönjük, Urunk, azt a szándékodat, amely ebben az ünnepben különösképpen is kibomlik, hangsúlyossá válik előttünk. Hogy tudnék, te keresed a velünk való kapcsolatot, annak ellenére, hogy mi megszakítottuk azt. Megszakadt ott az Éden kertjében ősszüleink engedetlensége miatt, és aztán azóta is úgy éljük az életünket nagyon gyakran, hogy nem közeledünk, hanem távolodunk, rejtőzködünk te előled. Kérünk, Urunk, hogy hadd értsük meg a te nagyszerű tervedet. Azt, hogy szeretnél minket, a te nem csak közelségedbe engedni, és azt megtapasztalni, hanem a te jelenlétedből táplálkozni. Kérünk, Urunk, hogy ez az ünnep hadd szóljon erről, hogy ott vagyunk a te jelenlétedben. És ezáltal a mi életünk megújul. Egyre inkább Krisztusével válik. Kérünk, Urunk, hogy lelkedben és lelked által munkáld ezt itt mi közöttünk, a te igéden keresztül, hogy valóban veled lehessen találkozásunk, és így lehessen igazi, áldott és megszentelt ünneplésünk is. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi könyörgésünk. Amen. Kedves ünneplő gyülekezet, kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, melynek alapján az ő szent lelkének segítségével bizonyságot szeretnék tenni közöttetek. Az ige szakasz Pál apostolnak korintusi gyülekezethez írott második levelében található, a 8. fejezet 9. versében eképpen. Mert ismeritek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag létére szegényé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Helyünket elfoglalva, nyitott szívvel hallgassuk a hirdetett ige üzenetét. Egyszer egy király beszélgetett egy pásztorral, és azt kérdezte tőle, mit csinál az Isten? Azt mondta a pásztor, jöjj, cseréljünk ruhát, legyél te a pásztor, és én leszek a király. Ez lehetetlen, mondta a király. Látod, mondta a pásztor, ezt teszi az Isten. Ruhát cserélt velünk. Kedves testvérek, karácsonyi üzenet lényegét akár ebben a kis történetben is elmondhatjuk. Isten közénk jött, emberi testet öltött magára, levetette, hátrahagyta a mennyi dicsőségét, emberré lett, azért, hogy kifejezésre juttassa azt az örökké való szándékát, hogy velünk közösségben szeretne élni. És ennek a szándéknak az is a következménye, hogy aki ezt megértette, az átéri azt a csodát is, hogy egyre inkább Krisztusivá válik az élete. Istennek ez a gondolata, ez a szándéka a karácsonyi történetben is nagyon szépen kidomborodik. Gondoljunk csak arra jól ismert jelenetére a karácsonyi eseményeknek, amikor megszületett a világ megváltója. Az első közösség, akik értesülhettek erről az örömhírről, az evangéliumról, azok ott voltak Betlehem környékén, pásztorkodással keresték a kenyerüket, sokak által megvetett, egyszerű, szegény emberek voltak, És mégis Isten elsőként hozzájuk küldte az ő angyalait, hogy hírül adják a jó hírt. A karácsonyi történetnek ebben a mozzanatában is nagyon egyértelműen kifejeződik Istennek a szándéka, hogy közénk jön, emberré lesz, és a legelesettebbeket, a legtehetetlenebbeket, a leglenézettebbeket, a legszegényebbeket karolja föl elsőként. Természetesen jött mindenkiért. Úgy szerette Isten az egész világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Kedves testvérek, Pál apostol megfogalmazásában is hallhattuk ezt a gondolatot, és megérthetjük ebben a ige versben azt, hogy mi az Isten szándéka. Így fogalmazott az apostol. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme az, hogy gazdag létére, szegény élet értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok. Kedves testvérek, vizsgáljuk meg röviden, hogy a felolvasott ige alapján miben áll a karácsony csodája. Másodszor arra a kérdésre is feleletet kaphatunk mai igénk alapján, hogy mi a karácsonyi evangélium vigasztalása. És végezetül nagyon fontos arra a kérdésre is egyértelmű feleletet kapnunk, hogy hogyan hangzik Krisztusunk karácsonyi parancsa a mi életünk vonatkozásában. Kedves testvérek, alapigénk szerint a karácsony csodája, amely minden értelmet felülhalad, abban van, hogy Mária fiában, aki az első karácsony éjszakáján nemes Betlemnek városában született, Isten egyszülött fia, a fiú Isten jött közénk. Gazdag lévén, mondja az ige. Utalás ez arra, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia, mit hagyott hátra, mit hagyott maga mögött. Én azt gondolom, hogy a mi képzelő erőnk, fantáziánk kevés ahhoz, hogy elképzeljük azt, hogy mekkora utat tett meg az Úristen akkor, amikor emberré lett, akkor, amikor megszületett. Mert nem tudjuk elképzelni azt a tökéletes világot, amit mi mennyként szoktunk említeni. Ami teljesen tökéletes, tiszta, szentséges, az Isten otthona, az Isten lakhelye. És ezt a tökéletes, ezt a tiszta, ezt a bűn nélküli világot, a Szent Háromság közösségét hagyta hátra az egyszülött fiú, akkor, amikor emberré lett. Így érthetjük meg azt, hogy mit akar Pál apostol kifejezni ezzel a kifejezéssel, ezzel a szókapcsolattal, hogy gazdag lévén az isteni világot hagyta hátra Jézus Krisztus azért, hogy a velünk való közösségének, találkozásának a szándékát egyértelművé tegye. És azt is fontos tudnunk, kedves testvérek, hogy Jézus Krisztus élete nem a születése előtt 9 hónappal kezdődött, hanem az örökké való Isten jött közénk karácsonykor. Az, akire nézve teremtetett az egész mindenség. Ő az, aki emberi testet öltött magára, az emberi történetnek egy adott pillanatában, az örökké való és mindenható Isten jelent meg itt közöttünk. Ez nagyon fontos hangsúlyozni, mert sokakban ez az egyszerű kép él, hogy hát Jézus Krisztus az akkor született, amikor a karácsonyi történet végbe ment, nagyjából 2000 évvel ezelőtt. Nem. Az Isten maga, aki örökké való, ebben a csodában részesíti ezt a világot, hogy emberi testet ölt magára. Karácsonykor ezt a gazdagságot hagyta hátra Jézus Krisztus. És karácsony, bár itt még van számára egy jászolbölcső, csak a nyitánya annak a szegénységnek, amit vállalt értük. Elképzeljük magunk előtt a karácsonyi eseményeket, és szinte beleborzongunk, hogy a királyok királya, a mindenség ura milyen méltatlan körülmények között érkezett hozzánk. De hogyha tovább gondoljuk Jézus Krisztus földi életének az eseményeit, akkor azt kell, hogy meglássuk, hogy ez még csak a kezdet. mert még tovább folyik ez, még inkább alá száll a mi Urunk. 30 évvel később például azt mondja Jézus, hogy a rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak is van fészkük, de az ember fiának nincs hová fejét lehajtania. Itt a születése pillanatában még van egy jászol bölcső, ami befektetik, de később nincs hová fejét lehajtania. És ehhez még vegyük hozzá, kedves testvérek, azt a megrendítő magányosságát a mi Urunknak, amit sokszor kellett megtapasztalnia. Részben az értetlenség miatt, máskor a félreértések miatt, de még a saját tanítványai részéről is. Gondoljuk csak a Gecsemáni kertjében történt eseményre, amikor Jézus arra kérte az övét, hogy virasszanak vele, és még erre sem voltak képesek a tanítványai. Kedves testvérek, szegénysége mégsem fizikai nélkülözésben mutatkozott meg leginkább, hanem abban, amikor ott a Golgotai kereszten így kiáltott fej fel fájdalmai közepette: én Istenem, miért hagytál el engem? Az Isten nélküli állapot a legmélyebb állapota egy ember életének. És Jézus Krisztus ezt vállalta magára, és ez az ő földi életének az utolsó és a legmélyebb pontja, amikor ezt az Isten nélküli állapotot is át kellett élnie. Ennyire megszegényítette magát a mi Urunk, azért, hogy mi meggazdagodjunk. És kedves testvérek, ebben van a karácsony vigasztalása is. Azért vállalta Jézus Krisztus, hogy a mennyei Atya és a köztünk megszakadt kapcsolatot helyreállítsa, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjunk. És ez a gazdagság elsősorban ezt a fajta kapcsolat helyreállást jelenti. És ezért jó kereszténynek lenni, mert ilyenképpen Krisztusért és Krisztus által az Atyához tartozunk, az ő gyermekei vagyunk, és ilyen módon hozzájutunk ahhoz a boldog emberi élethez, ami csak az Úristennel való kapcsolatban valósulhat meg. Azért jó kereszténynek lenni, mert bocsánatot nyerhetünk nyilvánvaló és titkos bűneinkre egyaránt. Megterített Úr asztala is ezt a lehetőséget hordozza számunkra, hogy lehetünk szabadok, lehetünk az Isten előtt felszabadult lélekkel és örömmel együtt. De azért is jó kereszténynek lenni, mert hogyha elveszítjük is a mi szeretteink közül azt, aki hozzánk nagyon közel állt, még a koporsó mellett is van távlata a mi életünknek, mert van feltámadás. Jézus Krisztusban vetett hit ezt is a miénké teszi, ezt a reménységet, ezt a távlatot, ezt a vigasztalást. És miénk a lélek ajándéka, aki Jézus Krisztusban erősít meg minket, egyre inkább az ő képét formálja ki a mi életünkben. És egyáltalán azért jó kereszténynek lenni, mert van az életünknek értelme, célja, és van küldetésünk ebben a világban. Isten népéhez, családjához tartozhatunk, és ez mindeneknél nagyobb kincs és érték számunkra. Kedves testvérek, egyszer egy történet szerint Rainer Maria Rilke, híres német költő, Párizsba ment, hogy a várossal ismerkedjék. Egy hölgy kísérő vezette őt végig a városon, és megmutatta a neves költőnek Párizs legszebb helyeit, nevezetességeit. Egy alkalommal ennek a sétának a során egy koldus asszony nyújtotta kezét a költő felé, nyilván adományt remélve. Kísérője néhány frankot ejtett a kinyújtott kézbe, de a költő nem adott semmit. Csodálkozva nézett rá kísérője, de a költő így szólt: nem a kezébe, a szívébe kellene adni valamit. Másnap a költő 3 álomszép rózsát hozott, és kísérője meglepetésére a koldus asszony kezébe tette. A koldus asszony felugrott, és megcsókolta a költő kezét, majd a következő napokban nem jött koldulni. Mi van vele? Kérdezte a kísérőnő. Él a rózsából, amíg illatozik, hiszen valamit talán a szívébe sikerült adni a szeretetemből, és ez boldoggá tette, de sajnos rövid ideig tarthat. Nem így a Krisztussal való kapcsolatunk, kedves testvérek. És ez az, ami a harmadik gondolatunkhoz vezet el minket, mert karácsonynak nem csak csodája, a karácsonynak nem csak vigasztalása van, hanem a karácsony elköteleződést is jelent. Hogyha nekünk valóban Isten jelenlétében megélt ünnepünk van, akkor ebből az következik, hogy mi ezt tovább szeretnénk adni. Szeretnénk valami olyat adni a körülöttünk élők számára, ami krisztusi, ami nem e világból való. Hogyha Krisztus él bennünk, hogyha a vele való szoros közösségben éljük az életünket, akkor készek vagyunk hozzá hasonlóan, akár lemondani dolgokról, akár komoly áldozatot is vállalni a másikért. Szintén Pál apostol által szépen megfogalmazott gondolat a Galata levélben, egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét. Krisztusnak egyetlen törvénye van, kedves testvérek, az, hogy amit ő adott nekünk, azt ugyanúgy adjuk azoknak, akiknek nincs. Mert mi Krisztusban meggazdagodtunk. És az a felelősségünk és feladatunk, hogy akik szegények, bármilyen értelemben véve körülöttünk, azoknak adjuk. Krisztus megtanít szeretni, ahogyan ő szeretett, és így én magam is ajándékká lehetek sokak számára. Luther Márton így fogalmazta meg ezt röviden, tömören, légy a másik ember Krisztusa. Erre hívott el a mi Urunk, s adja Isten, hogy ez így legyen, ne csak karácsony ünnepében, hanem életünknek minden napján. Amen.